Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket mai magazinunkban, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társaim, Jáger Tekla, a Bibó Gimnázium végzős diákja. Szia!
Köszöntöm a hallgatókat!
Illetve Nagy Cirok Lászlóné, a Szilágyi Áron Gimnázium matematika-fizika szakos tanára. Szia!
Szia Ági! Üdvözlöm a hallgatókat!
Nagy büszkeség számunkra, hogy az Élet és Tudomány neves magazinban, a júliusi számban Csalánban nem csap a mennykő címmel jelent meg egy közös munkátok, amely egy kutatás. Horváth Gábor, szintén halas szülötte, Magdi, mint mentor, Tekla, mint ifjú kutató, illetve egy csillagász PhD hallgatónak a közös munkája. Hát ez hihetetlen, hogy honnan indult a történet itt, ahogy készültünk a beszélgetésre. Hogy indult ez a történet, hogy bekerültetek az Élet és Tudományba?
Azt tudtuk, hogy az ELTE környezetoptikai laborában van egy félkész munka megjelenésre vár a villámok hatásával kapcsolatban. Volt Gábornak már megfigyelése, erről fotó is voltak, villám sújtott a fákról, tehát az a része már dokumentált volt a dolognak, hogy a villám sújtotta a fa, a benne levő nedvességtartalom hirtelen felforrása miatt a gőz nagy nyomásától szétreped, és kisebb-nagyobb darabok hasadnak és repülnek le róla. Ezért aztán, amikor a június 24-i villámcsapás történt, amiről a Halas médiából szereztem tudomást, akkor Gábort én erről tájékoztattam, hogy van itt a közelben egy elérhető villám sújtotta fa. Érdekelte a dolog, azonnal visszajelzett, hogy mivel ez a rész egy homokos talaj, könnyen lehet, hogy a fa gyökerén tovább haladó villám hatására a gyökérrel érintkező kvarc, tehát homok, megolvat, majd visszafagyott, úgymond cementálódott, és elképzelhető, hogy ott lehet találni fulgurítot. És a kutatás iránt nagy érdeklődéssel, affinitással rendelkező Teklát, én erről gyorsan tájékoztattam is, amúgy is biciklizni készültünk, tehát kibicikliztünk a területre, ahol, hát majd én rábízom ezt Teklára, hogy mondja el, hogy milyen körülmények között, meg is találtuk a fát, majd később olyan szerencsések voltunk, hogy a fulgurítot is megtaláltuk, illetve, hát ne beszéljünk ilyen tudományosan, hisz tudományt népszerűsítünk, mondjuk hétköznapi nevén, úgy szoktuk mondani, hogy mennykő. Tehát mennykövet kerestünk, amit szkeptikusan, és mint az arcodon is látom, hasonló derűvel fogadott a környezetünk. Teklának is otthon sok szerencsét kívántak hozzá, kislányom. Nekem is a férjem azt mondta, hogy el se hiszi, most még mi jut eszembe, mint hogy mennykövet keresni megyek. De szerencsénk volt, meg is találtuk, és másik része ezen kívül a tanulmánynak, ami Teklához és hozzám fűződik, hogy utána néztünk az értelmező szótárban, néprajzi lexikonban, több helyen, hogy mi is az a mennykő, mi is az a villámkő, mi is az a fulgurit. Tehát így állt össze a cikkünk.
Hamarosan mi is meg fogjuk tudni a kutatásotok nyomán, hogy mi is az a mennykő, amit azért szoktunk emlegetni, de hogy ez egy olyan ihletett történet az egész, igen, kevesen foglalkoznak nyár közepén kutatással, és tűlevelű erdőben villámsújtott a fát keresnek, hogy szerettetek biciklizni, hogy Jáger Tekla apukája írta a cikket, tehát hogy te kapcsolatban vagy folyamatosan Horváth Gábor kutatóval, aki tulajdonképpen megadta a lökést, és már félkész volt ott egy anyag. Hihetetlen, tehát, hogy Isten kezében vagyunk, ebből is látszik. Meséltek, mert ahogy ugye készültünk a riportra, nekem már elmeséltétek, hogy milyen hihetetlen, különleges, szintén ihletett körülmények között találtátok meg ezt a, itt ki is számoltad, Magdi, hogy közel 10 négyzetkilométer területen, fogalmunk sincs, hol van fa, hogy indított a útjára téged?
Ahogy előbb Magdi én is említette, annyit mondod, hogy sok szerencsét, kislányom, de ezért megkérdeztem tőle, hogy apa, mit hallottál a tűzoltóktól, pontosan hol fordultak le, hol is kell keresnünk ezt a fát. Apa, csak annyit tudok mondani, hogy a Latyaktanyánál fordultak le jobbra a Köves útról, és hogy onnan mentek egy darabig. Hát ez nem volt túl konkrét, de hát úgy voltunk Magdi nénivel, hogy csak észrevesszük már azt a egy villám sújtott a fát, és az esetleges tűznyomait. Kicsit naívak voltunk, mert a terület nem volt kicsi. Aztán hát végül kimentünk Magdi nénivel, és lefordultunk ott, ahol édesapám mondta. Majd volt egy elágazás lebalra, mehettünk volna egyenesen is. Egyébként mi mindig az egyenes utakat szoktuk választani, de most kivételesen letértünk erről az útról.
Szerencsére.
Szerencsére, igen. És balra folytattuk az utunkat, rengeteget sétáltunk, toltuk a biciklinket a futóhomokba, tehát ez fizikailag is megterhelő volt, meg mentálisan is, hogy nem igaz, hogy nem élünk már, és nem látjuk semmi nyomát ennek a tűzesetnek. Aztán úgy voltunk vele, hogy hát megpróbáltuk, hazamegyünk, elmondhatjuk, hogy tettünk rá egy próbálkozást, és már elkezdtük kifelé tolni a Köves út felé a biciklijeinket, amikor láttuk, hogy egy kocsi közeledik felénk. És hát meg is ijedtünk, mindenfélét feltételezgettünk arról a kocsisra, így utólag elmosolyodok ezen mindig, és hát vettük a bátorságot, és intettünk annak a kocsisnak, és Magdi néni meg is szólította a kocsiban ülőket, akik teljesen véletlen, és szerencsénkre az erdő tulajdonosa volt, és felesége Péter Szabó András, és megkérdeztük, hogy nem-e tudják-e, hogy merre van a villámsújtott a fa, és ők is egyébként pont a villámsújtott a fát indultak megkeresni, úgyhogy így együtt folytattuk az utunkat. András sem tudta teljesen pontosan, hogy hol van az a fa. A GPS koordináták alapján próbálta belőni, de az egyik ismerőse mondott neki egy olyan támpontot, hogy egy lyukat kell keresni az egyik földes úton, és ez a lyuk egyébként úgy keletkezett, hogy a tűzoltók a tömlőket kivezették arra a főbb földes útra, és a megmaradt víz, ami benmaradt ebben a tömlőben a víz, azt kiengedték oda az útra, és az a vízsugár egy lyukat vált a homokba. És hát mi azt hittük először Magdi nénivel, hogy ez egy rókajuk, de mondta András, hogy nem, ez az a támpont, amit mi keresünk, és onnan tudtuk, hogy itt kell lefordulni jobbra, és onnan még mentünk azért egy 200 métert be, és utána egyszer csak azt láttuk, hogy előttünk van a fa, és az egészen hihetetlen volt.
Hihetetlen. Azt nem árultuk el, de most eláruljuk, hogy kutatógyógyszerésznek készültek le, tehát, hogy ebben aztán bőségesen volt kutatás, még a kutatás előtt fel kellett kutatni a kutatandó fát. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjatok velünk, hiszen egy fantasztikus dologról beszélgettünk, hogy mi is az a mennykő, és hogy a június 24-i villámcsapás nyomán született egy cikk az Élet és Tudományban, melynek hát alkotói a cikkírói között Nagy Cirok Lászlónéval és Jáger Tekla diákkal beszélgettünk. Hamarosan tovább, maradjatok velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést, melyben kutatópáros a vendégem, nem régiben néhány hete megjelent egy cikk az Élet és Tudományban, Családba nem csap a mennykő, és hát ebben a kutatásban városunk szülötte Horváth Gábor kutató, illetve hát városunk két jeles tagja, Nagy Cirok Lászlóné, a Sziládi Gimnázium fizika-matematika tanára, illetve végzős bibós diák Jáger Tekla vett részt, teljesen aktívan. Akik eddig velünk tartottak, azok tudják, hogy mik voltak ennek az előzményei, illetve hogy milyen nehéz volt megtalálni a villámsújtotta fát, és azt is tudjuk, hogy a ti aktív szerepetek ennek a konkrét fának a megtalálása az ott, majd mindjárt elmesélitek, milyen természeti dolgok jöttek létre, illetve utána néztetek, hogy mi is az a mennykő, hiszen ebben a cikkben ugye Horváth Gábor is egy csillagász is szerepel. Talán a legizgalmasabb kérdés mindjárt, mi az a mennykő?
Ebben nagyon sok forrást megnéztünk, hogy valójában exakt módon meghatározzuk, mi az a mennykő. Az egyik forráscsoport szerint a mennykő olyan őskori kőből készült eszközöket jelent, amelyek valami miatt a földbe kerültek, és mondjuk egy későbbi szántás, földmegmunkálás, földrengés lengés, véletlen földmozgás során a felszínre bukkantak. Ilyet találtak sokat, és nem föltétlenül annak az emberi eredetére gondoltak, hanem úgy határozták ezt meg, hogy a mennyből érkezett kő, és olyan népi hiedelmeket találtak ki köré, amelyek akár különböző emberi betegségeknek a gyógyításában segítenek, akár mondjuk az állataik tejhozamának a növelésében, vagy ami a leggyakoribb és legközismertebb, hogy a villámnak a további távoltartásában, tehát oda nem fog ütni a villám, ahol ilyen mennykő van. Azonban a mennykő vagy villámkő kifejezés az egy valóban kőszerű képződményt is jelent, amit mi ennek a fának a megszemlélése után meg is kerestünk. Első alkalommal még nem találtuk meg, mert puszta kézzel mentünk ki tájékozódni, kapartuk mi a homokot, de nem találtunk semmit a fa gyökerét vizsgálva, ugyanis az a villám, ahogy végigmegy és végighasítja a fa törzsét, megy tovább a gyökérben is. A gyökérben keletkező hőhatás a vele érintkező kvarckristályokat, tehát homokot, ha kellően intenzív az a hő, akkor meg tudja olvasztani, illetve az vissza is fagy azonnal, tehát ilyen cementálódott kő szemcsék tudnak keletkezni, de ilyet mi nem találtunk. De csak nem hagyott minket nyugodni a dolog Teklával, és másnap felszerelkeztünk ásókkal, kislapátokkal, eszközökkel, akkor már nem biciklivel mentünk, hanem autóval, és vittük ezeket az eszközöket, én elkezdtem ásni. Elég érdekes helyzet volt, úgy próbáltuk kívülről nézni magunkat, hogy itt van két nő maga az erdőben, ásókkal érkezik, majd elkezdi ásni a homokot. De szerencsére nagy forgalom nem volt, hogy ezt mások látták volna, és utána tovább mélyítettük, Tekla lehasalt a feketére szenesedett, előtte nem légoltott, tehát még nedves tűlevélszőnyegre, és úgy kormosan, ameddig a keze leért, szedte a fa gyökereit követve onnan ki a homokot, még nem egyszer.
És akkor itt Tekla folytatja.
Még nem egyszer arra lettem figyelmes, hogy azt a homokkubacot, amit éppen a föld felszínre hozok, azon a homokkupacon néhány szürkés szemcse található, és ránéztem Magdi nénire, és csak annyit kérdeztem, hogy ez az, és mondta Magdi néni, Teklám, szerintem igen, ássunk még. És akkor tovább kislapáttal finoman túrtam a homokot, aztán szabad kézzel is, hogy ne törjünk össze semmilyen ilyen ásványképződményt, és akkor egész sok kis szemcsét találtunk, és azt összegyűjtöttük, és hát hazavittük, ahol még jobban, még pontosabban szemügyre vettük ezeket a képződményeket.
És akkor rájöttetek, hogy tulajdonképpen a csodás és értékes mennykő birtokosai lettetek?
Pontosan igen, tehát mondjuk tartottunk tőle, hogy ez nem esetleg az adott terület kőzetmaradványai, mármint ezt úgy értem, hogy végeztünk egy kontrollkísérletet is, tehát más területen is kapartunk egy kicsit, meg ástunk, és ott nem találtunk ilyesfajta szemcséket, és akkor ebből vontuk le azt a következtetést, hogy ez bizonyára a villám okozta hőhatására képződött ott a gyökérnél.
Tehát akkor gyakorlatilag nem csak két nő ás az erdőben egyedül, nem egy fát, hanem több fát is megástatok.
Nem, itt a fa közelében mentünk mélyebbre, és ezt, amit a Tekla mondott, megerősíti az, hogy ahogy haladtunk lefelé, három gyökerét is végig tapogatta Tekla a fának, és két gyökér mentén semmiféle szemcse nem volt a homokban. A harmadik gyökér mentén találta az összes szemcsét, és ráadásul az a harmadik gyökér kormos volt. Tehát ő volt az a gyökér, amelyben a villám folytatta az útját.
Mi annyira szerencsések vagyunk, hogy a beszélgetés közben itt tulajdonképpen egy szép kis ékszerdobozban itt van mellettem, még hallhatják is a hallgatók, hogy itt van, és egészen nagy darabok vannak közöttük. Hát itt ugye szemcsékről beszéltetek, de itt egészen komoly kőzet darabkák vannak. Tehát akkor egészen bizonyossá vált, hogy akkor ez a mennykő, hogy így mondjam. Az előbb, amikor Magdi mesélted hosszan, hogy az emberek ugye a mennykőt, amikor megtalálták, akkor ezek hasonló módon, tehát egy villám következtében létrejött kövek, vagy netán valami vulkáni tevékenység közben létrejött kövek, tehát eredetileg is a mennykő, az valamilyen úgymond égi jelenség okán keletkezett?
Exakt fogalom meghatározás nincs arra, hogy mi az, hogy mennykő, mert attól függ, hogy melyik forrást nézed. Tehát maradjunk abban, hogy ha mennykő őről beszélünk, akkor az egy közmegegyezés, hogy valamiféle köze van a mennyből, az égből érkezéshez, és szerintem maradjunk annál, hogy ezeket a fulguritnak nevezett képződményeket, ezeket ne csak villámkőnek, hanem úgy mondtuk kedvesebb a szívünknek, használjuk rá a fogalmat, hogy mennykőnek nevezzük.
Mi együtt táboroztunk Teklával nem is olyan régen, de ez már ugye utána történt ennek a kutatásnak, és ott volt egy nagyon kis kedves jelenség, amiben talán szerepet játszott, hogy neked már van mennyköved.
Pontosan így van. Réphülöpön táboroztunk Ágival, és a szállásunk mellé majdnem közvetlen, hogyha mondhatom így, lesújtott a villám, és hatalmasat szólt, mindenki megijedt, a biztosítékot is lecsapta több helyen, viszont komolyabb kár, sem a személyi sérülés nem történt, és a népi hiedelem úgy tartja, hogy aki valaha talált már mennykövet, azt és annak környezetét megvédi a további villámcsapástól, úgyhogy talán lehet ehhez közöm, hogy nem történt semmi gond ott a Réphülöpön.
Tekla, nagyon köszönjük. Megmenekültünk a mennykőnek köszöneten. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést egy kutatógyógyszerésznek készülő végzős diákkal, a Bibóból, Jáger Teklával, és a Sziládi matematika-fizika szakos tanárával, Nagy Cirok Lászlónéval. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hiszen most még a kutatás résznél vagyunk, és hogy a cikk megírás, és hogy került ez az élet és tudományba ilyen hamar, ami azért meglepő, erről fogjuk folytatni a beszélgetést.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai magazint, melyben a Csalánban nem csak a mennykő élet és tudományban megjelent friss cikkről beszélgetünk, melynek szerzői között Halas nagyon aktív szerepet játszik, hiszen Nagy Cirok Lászlóné fizika-matematika szakos tanára Sziládinak szaktanácsadóként, illetve mentorként is működsz, egész konkrétan Jáger Tekla, a mentoró diák már hosszú évek óta, aki ebben a kutatásban nagyon aktív szerepet játszott, és a cikk szerzői között te is szerepelsz, úgyhogy Teklával is beszélgetünk tovább, ugye Horváth Gábor, illetve Snyisz Balogh Judit csillagász PhD hallgató is, négyen hoztátok létre ezt a cikket. Ugye nagyon sokat beszélgettünk a mennykőről, ami ennek a témája, illetve a halasi villámcsapás után ugye általatok megvizsgált, kutatott fa, és az ott keletkezett mennykő a gyökereken. És itt közben, amikor készültünk a beszélgetésre, Tekla mondta nekem, hogy, illetve tájékozottam általatok, hogy ez a mennykő nem csak ilyen kis picike darabka lehet, vagy esetleg a földből szántás során egy-egy kisebb darab, amit régen ugye nagy becsben tartottak, hanem
ugyanakkor ilyen képződményeket nagyobb formátumban a sivatagos területeken is megtalálhatunk. Akár kúp alakú, akár henger alakú képződmények is keletkezhetnek, amik szintén fulguritok. Ennek pontos okát, hogy ez hogy olyan nagy, nem tudjuk. Hipotézisünk viszont az, hogy a villám közvetlen csap bele oda a sivatagba, hisz ugye nincs olyan növényzet, amely esetleg levezetné azt a hatalmas energiát, amelyet a villám közvetít, és ezen hatalmas hő és energia hatására még több, még nagyobb mennyiségű homok tud összecementálódni, és ezáltal képződnek még nagyobb mennykövek.
Ott már szinte tényleg ilyen mennykő alakul, hogy az ember vizionál, hogy milyen egy mennykő. Ugye te kutatógyógyszerésznek készülsz, és hogy itt, akik eddig velünk tartottak, tudják, hogy a homokba toltátok a biciklit, melegbe kerestétek hosszan, aztán a vizes, szenes homokba ástál, nem is egy nap, hanem két nap is, hogy így mondjam. Mi vonz benne? Mi vonz ebben a kutatásban téged?
A megismerés öröme, meg maga a folyamat, miközben haladunk a cél felé, és Én már akkor is boldog voltam, és nagyon jól éreztem magam, mert közös programunk volt Magdinénvel, és egyébként egy biciklizésnek indult, tehát egy kikapcsolódás volt, de annyi derűs pillanatot okoz az ilyen. Jókat nevetgélünk együtt, de ugyanakkor egyszerűen, ahogy Magdinéni mindig mondja, és ezt örökké meg fogom jegyezni, ez az intellektuális gyönyör. Tehát, hogy amikor rácsodálkozunk a konkrét, exakt, tudományos alapjaira is, hogy mennyi minden összefügg egymással. Talán ez vonz, hogy ezeket hámozzam, bontsam ki azokból a dióhéjakból, és meglássam azt, ami a megismerés öröme.
Annyira jó, látom közben a csillogó szemeidet, a mosolyt az arcodon, ez olyan csodálatos, ritkán találkozni, ezzel én magam is időnként átélem, és nagyon kívánom minden hallgatónak és diáknak, különösen, hogy ennek a megismerésnek, hogy amit tanulunk, az a valóságnak mennyire szerves része, ez csoda. Az is csoda, hogy ez a cikk ilyen hirtelen létrejött, hiszen ugye június 24-én történt a villámcsapás, ti utána terveztetek, vagy előtte terveztetek csak úgy bicajozni, ahogy Tekla mondta, amiből aztán egy élet és tudomány cikk lett június 30-i dátummal. Ez meglepő, legalább olyan meglepő, mint ez az egész kutatás és a benne történt sikeres eredmények. Hogy volt ez?
Hát egyrészt volt egy készülő cikk az ELTE-n a villámsújtott a fákról, és mi ezt gyakorlatilag kiegészítettük a megtalált mennykövekkel, valamint a néprajzi értelmezésekkel, tehát nagyon gyorsan készé formálódott a cikk, képanyagunk is volt hozzá, mert ezt is megtanultuk már Teklával, hogy mindent dokumentálni kell. És a másik oldal a dolognak az, hogy a szerkesztő pontosan felmérte, hogy az emberek mindig az aktuálisat, a frisset szeretik, és mivel most nyáron van a villámok időszaka, a viharos időszak, ezért törekedett ő is arra, hogy minél előbb megjelenjen a cikk az érdeklődés miatt. Harmadrészt befolyásolhatta őt az is, hogy valamilyen szempontból hasonló anyaga volt neki, ahol szintén a homokot vizsgálták, a megváltozott klíma miatt a megváltozott áramlások érdekes módon más helyen, más mennyiségben emelik föl és raknak le homokot, és éppen ez a szám tartalmaz egy olyan cikket, amelyek az Izlandon található szaharai homokszemcséket vizsgálják, és döbbenet volt számunkra, amikor kezünkbe vettük az újságot, és a két cikket megláttuk egymás mellett. Azt hittük, hogy a mi fotónk a másik cikk fotója, a mi fulgurítjainkról készült fotóval tökéletesen azonos formájú szemcséket mutatott az izlandi homokszemcséket kutató, holott a mi szemcséink méretének nagyságrendje centiméteres, azok pedig századmilliméteres szemcséjű pici homokok, homokszemcsék, tehát a fraktálokkal, a Mandelbrot halmazokkal, egy kicsit a matematika felé is irányulva egy újabb kis gondolkodási irány körvonalazódik Teklának, hogy ha már ennyire szereti a világot megismerni, megérteni, megszeretni, akkor tudja ezt a jövőben más szempontból is tenni.
Mik akkor ezek a fraktálok, Tekla? Ami, ahogy Magdinéni fogalmazott, akár a jövőbeli kutatási célok is lehetnek területek.
A fraktálokat úgy is definiálhatjuk, talán négy köznapi nyelvhasználattal, hogy a sok kicsi forma egy naggyá tevődik össze, aminek hasonló formája, mint az alkotó elemeknek. És ez megjelenik a természetben, a növényvilágban, akár hogyha egy összetett levélzetre gondolunk, vagy egy összetett virágzatra, bugavirágzatra, és még sorolhatnám. És mivel nagyon közel áll hozzám a biológia, így azt is el tudom képzelni, hogy a jövőben a növényvilág fraktáljait fogom kutatni.
A fraktálok olyan csodálatosak, ugye nekem is az jutott eszembe, amit Tekla mondott, hogy a fa levelének az erezete megismétlődik, a faágak, az egész fa és a gyökérzetben ugyanazt látjuk. Ez hihetetlen a természet, és hihetetlen ez az egész, ami történt veletek, Magdi és Tekla, és hát köszönöm szépen, hogy a nyár közepén nem csak a strandon ittátok az üdítőt, remélem arra is azért sor került, hanem hanem a biciklizés közben megszületett, illetve folytatódott egy ilyen tudományos munka. Nagyon gratulálunk hozzá, és hát kívánunk folytatást.
Köszönjük szépen, jelentkezni fogunk, ha lesz mondani valunk.
Köszönjük a lehetőséget, viszonthallásra!
Hallgatóink feltétlen keressenek rá erre a cikkre, Csalánban nem csap a mennykő címmel találhatják a az Élet és Tudomány júliusi számában, illetve a Halasi Tükörben is olvashatnak erről. Nagyon érdekes a történet ihletet, talán a legelső pillanatától az utolsóig, és reméljük, hogy ez folytatódni fog. Nagy Cirok Lászlóné, matematika-fizika szakos szaktanácsadóval, a Szilágyi Áron gimnázium tanárával, Teklának a mentorával, illetve Jáger Tekla Bibós végzősdiákkal beszélgettünk, neki pedig kívánunk sikeres felvételit és további csodálatos kutatásokat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.